békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg, ugyanint megírva találjuk Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írt levelében, a 6. fejezet 10. versétől a következőképpen. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben, mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliumának hirdetésére. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, mely az Isten igéje. És még a zsidó levélből. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol. Az elme és a lélek és az ízületek szétválasztásáig megítéli a szív gondolatait és szándékait. Urunk, szentelj meg minket igazságoddal. Igéd, igazság. Amen. Kedves testvérek, megrázó volt számomra a tegnapi ige hirdetés. Elsősorban volt egy összefoglalása az eddig elhangzott ige hirdetéseknek abban, hogy minden délelőtti, úgy gondolom a estiben is, és a délutániban is, a sajátomra mondom, hogy úgy gondolom, valami módon újra és újra hangzott, hogy akik odaállnak bizonyságot tenni Istenről és az ő szavát hirdetik, mind nyomorult, küszködő emberek vagyunk. De talán a legélesebben jött elő tegnap, ami abban segíthet, hogy akik hivatásos ige hirdetők, azokra nem kell felnézni, arra kell felnézni, akit képviselnek. De rá fel kell nézni. És ha az történik, hogy annak ellenére, hogy lelkipásztorok vagyunk, hivatásos ige hirdetők, Isten mégis munkálkodik, akkor erősödjön meg mindenkiben az, hogy mindenki munkálkodhat. Hogy bűnökkel küszködünk, az nem tehet bénává, mert az azt jelenti, hogy akkor nem szabadultunk meg a bűntől. Tehát nem úgy kell kétségbe esni a bűntől, hogy akkor tehetetlenné válunk, mert az azt jelenti, hogy nem ismerjük Jézust. Nem nyomaszthat bennünket olyan mértékben. Az természetes dolog, hogy időnként ránk szakadnak a bűneink. Az első felismerés, amikor az ember fényezi magát éveken vagy évtizedeken keresztül, vagy nagyon sok évtizeden, egy fél évszázadon keresztül, vagy még tovább, és akkor rádöbben arra, hogy én nem az vagyok, amit gondolok magamról, akkor világos dolog, hogy az ember összeomlik Isten előtt, és ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg a halálnak ebből a fogságából. Nem azt gondolom, hogy könnyelműen vesszük a bűneinket, hanem csendesedjünk oda a kereszthez. Gondoljuk végig, hogy valamit megint elmulasztottunk. A mostani délelőtti igék kapcsán elmulasztottuk, testvérek, hogy nem vettük fel az Isten fegyverzetét. Mert ebben tudnék, az ördög gondoskodik róla, hogy az ő fegyvereit használjuk.
kézbe adja, szívbe adja, agyba adja, és használjuk. És csak azt lehet megtennünk, hogy miközben ezt észrevesszük az életünkön, kolduljuk a kegyelmet. Kérjük az irgalmat, a bocsánatot. Tehát súlya van, súlya az a súlya, hogy az Isten az ő egyszülött fiát, aki szent volt, aki nem követett el bűnt, bűnné tette értünk. Tehát nagyon súlyos. De azon elgondolkozni, hogy én most miért vagyok ennyire bűnös, az azt jelenti, hogy nem viszem oda a bűneimet Krisztushoz. Hogy nem szabadulni akarok, hanem kesergek. Nem azt akarom, nem élem át azt a lehet, hát ha egyszer már megtértünk és újjászülettünk, akkor van egy utunk. És az egész reformációi teológiának a fő üzenete, hogy minden esetben van egy utunk, minden esetben az az utunk, hogy Isten vár bennünket, vár magához, vár Krisztushoz, hogy letegyük a bűneinket. Ha az történik valakivel, mert az én látásom szerint a bűnnek igenis van hierarchiája, egyáltalán nem mindegy, hogy meddig engedem magam a gonosztól lehúzni. És ha valaki eljut oda, hogy valamikori bűne ugyanabban a mélységbe húzza, ahol volt már egyszer, akkor azt gondolom, hogy bőven van oka sírni, kétségbeesni, kétségeskedni, de úgy, hogy közben Jézusra figyel. Nem a kétségeskedésére, nem a fájdalmára, nem arra, hogy hogy tehettem én újra ilyet, mert hogy tehetett? Hát az ördögnek kiadja a szívét. A kísértés megfogalmazva bűnt szül. De a kísértésnek nem kell feltétlenül bűnné lenni. És ha mégis azzá lesz, kapunk világosságot, hát Jézus a világ világossága, és ha mi ebben járunk, akkor észre kell venni az indulatosságunkat, az önigazságunkat, a hiúságunkat, valamilyen tárgyhoz való ragaszkodásunkat, vagy személyhez való túlzott ragaszkodásunkat. És akkor kész van számunkra a kegyelem. Hát aki, nem tudom, hogy a férfiak közül ki milyen apa. Magamról tudom, hogy egy tökéletlen apa vagyok. Kemény fegyelemben neveltek, és ahhoz képest, hogy amikor a mi gyerekeinket neveltük, akkor már nem volt annyira kemény, mint én neveltem, tehát valahol a kettő között voltam. Ma meg már nem szeretnék kisgyerekeket nevelni, mert ma már egészen más társadalomban élünk. Azért valószínű, ezt már mondtam, testvérek, hogy sokszor kikaptam az édesapámtól, de abban mindig biztos voltam, hogy az édesapám szeret. Hát gondoljátok, ha az én édesapám szeretett engem, a mennyei nem szeret. Tehát csak úgy gondolhatok arra, hogy megint botlottam, hogy ott van az én szerető mennyei atyám, és én nem elhallgatni akarom előtte, nem megmagyarázni, hogy azért történt, hanem odaborulni elé. És erre a hosszú és még hosszabb bevezetésre, testvérek, azért van szükség, mert szeretnék olyan igéket felolvasni, aminek talán első hallásra nem lehet örülni. Pár héttel ezelőtt Nehémiás próféta könyvéből volt egy ige az útmutatónkban, és én tartottam a reggeli áhítatot az idős testvéreimnek, akik között már fiatalabbak is vannak, mint én a szeretet otthonban, és úgy gondoltam, hogy ezt föl kell olvasnom számukra. Indulatos és bosszú álló Isten az Úr. Bosszú álló az Úr és haragvó. Bosszút áll ellenfelein az Úr, és haragtartó ellenségeivel szemben. Türelmes az Úr. De nagy a hatalma. Senkit sem hagy az Úr büntetés nélkül. Izzó haragjának kiállhat ellen. Lángoló haragja árad, mint a tűz. Még a sziklák is szétrepednek körülötte. Jó az Úr, oltalom a nyomorúság idején. Gondja van arra, aki hozzá menekül. És az a kérdés, hogy ellenségei akarunk-e lenni? Hát nem, azért vagyunk itt, mert nem. De mégse jó, ha nem vesszük figyelembe azt, amit Isten önmagáról mond. Mert ez segítség, nagyon nagy segítség abban, hogy azért az ítélettől féljünk. És felolvasom, ami már rokon lesz az igével, amely ma középpontba áll. És láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol. Szeme tűzlángja, és fején sok korona, és ráírva egy név, amelyet senki sem ismer rajta kívül, és véráztatta ruhába volt öltözve, ez a név adatott neki az Isten igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyorsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és ő tapossa majd minnyájukat a mindenható Isten búsult haragjának borsajtójában. Ruhájára és derekára ez a név van írva, királyok királya és uraknak ura. És a kegyelem, hogy ma arról a kardról van szó, amely nem az ítéletre adatott. És most erről a kardról szeretnék beszélni, mert ha ezt a kardot használjuk, és ha Isten fegyverzetét használjuk, ezt az ítéletet, Isten haragját elkerüljük. Az első, amit szeretnék mondani, hogy a lélek kardja. A lélek kardja az Isten beszéde. Előkerült beszélgetések során, és örültem neki, hogy előkerült, valamelyik közösségben valaki felállt, és elmondta, hogy ő kapta a prófétálás lelkét, és bárki megy hozzá, ő annak megmondja a jövőt. De közben a Bibliából olvasott. Nem csak erre az egy esetre gondolok természetesen, hanem arra, hogy nem látom azokat a hullámokat, amik itt körülvesznek bennünket, amin a szó terjed, meg a kép terjed, de tele van ige hirdetéssel az egész földkerekség. Tehát a föld bármelyik pontján lehet ige hirdetéseket hallgatni. De az Isten szava az egyetlen olyan eszköz, kétélű kard, amely segíthet abban, hogy ne bármilyen ige hirdetést hallgassunk, pláne ne fogadjunk el mindent. Még nem tartok ott, hogy annyi időm van, hogy sorozatosan hallgassak ige hirdetéseket, de testvérek, kiválasztanám a Cseri Kálmánt, az Iccés Istvánt, még egy-két embert, aztán nem keresni még, hogy hol van még valami érdekes, mert mire vagyok kíváncsi. Hát azokat hallgatnám, akik felől teljesen bizonyos vagyok, hogy igét hirdetnek. Vagyis amikor Isten kezünkbe adja a lélek kardját, amely az ő szava, az ő beszéde, akkor ezt én korábban is éreztem, de most szorító erővel érzem, hogy olykor a gyülekezetnek el kell mondani, hogy az ige alapján mérjék le azt, hogy az az ige hirdetés, amit a rádióban, televízióban, vagy interneten, vagy akár hogyan hallgatnak, hogy az egyezik-e Isten igéjével, hogy Jézus Krisztusról van szó benne, vagy nincs. Azt kell mondjam, hogy sajnos a karizmatikus mozgalmak elindulása valamennyire azoknak az igéhez ragaszkodó egyházaknak is a bűne, amelynek részei vagyunk mi is, mert valahogy kiszáradtak a gyülekezetek, kiszáradtak az ige hirdetések. A Isten nyilván nem azt akarta elérni, amikor a megelevenítést csinálja, hogy akkor utána a Szentlélekről beszélünk, és arról, hogy kaptunk-e tőle valamit, vagy nem, és Jézus meg valahogy félre van tolva az útból. Kezünkben van a Szent Írás. Kezünkben van az Isten beszéde. És annyit fogadjunk el, hogy a reformáció Isten műve, Isten csinálta a reformációt, nem egy, két, három, négy, akárhány ember. Isten már ezek előtt is akarta a reformációt. Ekkor lett olyan, ami az akkori mi világunkat átjárta és áthatotta. De hogy a Szentírás középpontjában, mondtam előző valamelyik prédikációban, de is fogom mondani máskor is, Jézus áll. Hiszen akármilyen szép szakaszokat olvasunk, mind Jézustól beszél. Bocsánat, hát a bűneinkről beszél, de ezt a kettőt, ha egyszerre látjuk, és elvesszük belőle Jézust, és valamilyen lélekáradás, hát azt hallja az ember sokszor, hogy jaj, voltam egy tornán, és újjászülettem. Hát testvérek, valamikor, amikor a Szentírás is született, akkor a meglévő szavakból állították össze az Isten üzenetét. De amikor elmúlik és kikopik az Isten által használt szókészlet, akkor én nem tehetem egyenlővé. Egy beteg ember mondja egyszer, hogy mintha feltámadtam volna. Én meg mondtam neki, de te még a sírba vagy. Hát halott volt a belső embere. Hát az, hogy meggyógyultam és viszonylag frissen felkelek, attól én még nem támadtam fel. Ugyanakkor, ha komolyan vesszük a Római Levél 6. fejezetét, mi feltámadtunk Krisztussal. Tehát, de nem ugyanaz a kettő. És ezt meg kell tudni különböztetni. És ezért a Szentírás folyamatos olvasása, tanulmányozása, és újra mondanám, hogy elejétől a végéig való olvasása, és mindig látni Jézus Krisztust benne, testvérek, ez óriási segítség lesz mindnyájunknak. Meg gondolom, hogy sokaknak az is. A másik gondolat, hogy hogyan használjuk a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Milyen helyzetben használjuk a lélek kardját? Itt elsősorban arra gondolok, amikor valakivel beszélgetünk, és felfedezünk valamit a gondolkozásában, hogy az nincs rendben. És miután egyre többször beszélünk arról, hogy olyan legyen a bizonyságtevő életünk, amit most itt hallottunk, testvérek, hát mély hála van a szívemben, hogy ilyen, hogy ezek ugyanolyan értékes volt, mint az ige hirdetések. Ugyanaz az üzenet volt bennük. És áldott legyen érte az Úr, hogy itt van közöttünk. De sokszor elfogja az embereket a hív, hogy na most, hát látom, hogy milyen, akkor majd felolvasom neki a 10 parancsolatot. És lehetséges különben, hogy jó a megállapítás, mert az illető lop, vagy bármi más. Van egy nagyon régi történetem. Édesapám börtönben volt, és jött egy protestáns lelkész, hogy valami üzenetet közvetítsen, és fogalmam sincs, hogy miért így kezdte. Ti bűnös lelkek, mondja. Hát politikai foglyok voltak, amúgy mindjárt bűnös emberek voltak, kétségtelen. De édesapám mondja, hogy megkérdeztem, végén voltunk ott, vagy 12-en, 13-an, hogy tudott-e valaki figyelni erre a prédikációra? Senki. Ez az egy maradt benne, hogy a bűntelen hirdet a börtönbe zártaknak valamit, de arra nem tudnak figyelni. Tehát amikor a Szentírás tanít bennünket a megszólalásra, akkor a ti beszédetek legyen sóval fűszerezett, kedves, szeretetteljes, megértő, és azt gondolom, hogy ez a megértés azt jelenti, testvérek, a legmélyebbre bukott embert is meg kell, hogy értsük. Hát pont azért, mert ismerjük az ördög hatalmát. Mert tudjuk, hogy milyen munkát végez. És miközben én valakinek segíteni szeretnék, ott van az ördög, aki nem akarja elengedni. Tehát egy valakivel beszélni Isten igéjéről, ez olyan, mint az én négy szemközti beszélgetéseim során, ami mindig hárman vagyunk együtt, amikor ketten beszélgetünk, mert az Úr ott van, arra én mindig imádsággal készülök. Az pont olyan fontos szolgálat, mint az ige hirdetés. Ha valakinek Jézusról akarok beszélni, ha a bűneiről akarok beszélni, akkor csak azért érdemes, mert Jézusról is akarok vele beszélni. Akkor imádkoznom kell, és talán egy kicsit érdemes magam felé fordítani a két élő éles kardot, hogy picit megvizsgáljam, vajon alkalmas vagyok én abban az órában arra, hogy bármit mondjak. Tehát mi a célom, amikor megszólalok? Ott van-e előttem az Isten országa, vagy benne vagyok-e az Isten országában, az Isten országa közöttetek van? Hogy abból a helyzet, a megmentett ember helyzetéből szólok, annak az embernek a helyzetéből szólok, aki már bűnbocsánatot nyert. Aki már tud mit kezdeni Jézus áldozatával. És abból én nem lehetek kioktatója, vagy tanítója a másik embernek, hogy majd én megmondom neki. Hanem lehetek Istennek kedves eszköze, aki az ő szeretetét kérem ahhoz, hogy az érjen el hozzá. Mert ez lehetséges. Isten szívesen hallgatja, amikor mi másokért imádkozunk. Tehát úgy gondolom, hogy bizonyos esetekben nem küldetünk, tehát ezt is látni kell, hogy nem minden elesett ember, vergődő emberhez, megkötözött emberhez küldetünk, és itt nem egy olyan felhatalmazásra gondolok, amit Isten mond nekem egy csendes héten, és akkor tudom, hogy mondanom kell az igét, hanem a konkrét esetben nem biztos, hogy mindenkihez vagyok küldött. Volt fiatalabb koromban olyan, hogy egyszer-kétszer elküldtem máshoz azt, aki nálam kopogtatott. Szeretetből. A felkészültségünket is labba kell vetni, meg kell vizsgálni. Az ige ismeretünket is meg kell vizsgálni. És akkor lesz olyan a kezünkben, mert igaz, hogy kemény igéket olvastam fel, Nehemiástól, meg a Jelenések könyvéből, testvérek, de hát miért került be a Bibliába, hogy ne kerüljünk ebbe a helyzetbe? Azért van az Isten fegyverzete, hogy ne kelljen abban a szenvedésben, nyomorúságban és végig aztán az örökkévalóságig szenvednünk. Tehát amikor az Isten beszédét visszük, akkor nagyon alapos munkát kell végeznünk saját gondolatainkban, saját életünkben. Érdemes általánosságban megtanulni azt, hogy úgy gondolja sokszor az ember, hogy engem vezet a Szentlélek, Isten vezet, és igékkel vezet. Tehát kaptál-e igét, elhangzott ez, akkor most ehhez szeretnék oda mutatni egy kicsit, hogy nagyon komolyan kell szem előtt tartanunk, hogy minden döntésünket megelőzi valami, hogy szeretnék valamit megcsinálni, elérni, van egy tervem. Tehát amikor elkezdek imádkozni, ritkaság az, hogy előbb Isten szól, olyan is van, hogy nem is gondoltam rá, de Isten ad egy üzenetet, és mennem kell, akkor is gondolnom kell rá, hogy tőle van-e, hiszen sokszor a belső hang, például ilyen belső hangom is van olykor, hogy na ezt már ne hagyd, mondd meg. Hát ez nem az Istentől van. De most arra gondolok, és csalódás, és rossz hangulatot kelt utána emberek között, egy konkrét történetet szeretnék elmondani. Lelkész testvérem, élő hitű, tényleg testvérem, tényleg komolyan imádkozik. És elterveztek egy építkezést a gyülekezetben, nem is magának, teljesen jó szándékkal. És mutatja a tervet, és azt mondja, hogy imádkoztam, és az Úr megmutatta nekem, hogy ezt a tervet emeli a terv mellé áll. Kérdeztem tőle, hogy van-e valamilyen költségvetésed ezzel az építkezéssel kapcsolatban. És hát mondta, hogy valamiket összeírtunk, de mondom, az úgy néz ki, hogy van valamennyi négyzetméter, annak van egy becsülhető ára, és nem is feltétlenül annyi, hogy már egybe van az összeg, hanem hogy valóban van legalább egy ígéret, hogy valahonnan ez, emögé állnak. Mert érdemesebb kisebbet. És akkor ilyenkor, aki nagyon erősen imádkozik valamiért hosszú időn keresztül, akkor láttam, hogy egy kicsit megsajnált engem, hogy nem értem, hogy ő Isten kezébe tette az egészet. Kétharmadnál befejeződött az építkezés. És sehonnan nem jött pénz. És ez még nem is baj. Hanem az utána következő testvéri együttléten, amikor kiderült, hogy most nem megy tovább az építkezés, akkor a sátán közbelépett, a vezetőség közbelépett, tehát tele volt hibával, mindenki hibázott, csak az nem hibázott, akit nem biztos, hogy az Úr egy túlméretezett épülethez akart odaállítani. Ez csak egy történet, de azt gondolom, hogy akik vágynak arra, hogy Isten vezetése szerint, még egy történetet elmondok. Egyik volt ifjúsági órásom, aki komolyan vette a hívő életét, igét kért az Úrtól a nősüléséhez. Megnősült, nagyon gyorsan tönkrement a házassága. Aztán találkoztam vele, elmaradt a gyülekezetből. Hát miért maradtál el? Hát az Úr engem becsapott. Tehát az ördög meg tud vezetni bennünket. Tehát próbáljunk arra gondolni, hogy ami Isten és közöttem történik, az egy olyan szent dolog, hogy előtte önmagamért kell imádkozni, hogy képes legyek figyelni. És újra meg kell kérdezni az Urat, mert borzasztó csapda ez, hiszen azután, az építkezés utáni helyzetben egy komolyan hívő ember bosszankodott hónapokon keresztül, pedig lehet, hogy tévedek. De az én látásom szerint Isten, ha ígér valamit, az teljesíti. Hát ki az ördög, meg ki a püspök ahhoz, bocsánat, hogy Istennek útját állná? Hát ő megtudja, övé a világ minden aranya. Tehát itt csak arról van szó, hogy éljük az életünket, akarjuk Istent követni, és az ő szavát követni, kérünk igét arra, hogy valahogy úgy legyen, mert hogy nem akarok tévedni, rontani az életemet, tehát tele vagyok jó szándékkal, de nem vizsgálom meg saját magamban, vagy a másik emberben, amikor elmondja a gondját, hogy akkor hogy van ez? Én nem sokféle állatot, de pulykát, csirkét és kecskét bontottam fel. Ott a hártyák között elmenni, hogy se az egyik izom, se a másik ne sérüljön. Ez, amikor a zsidókhoz írott levélből van, ott inkább vadászkés van, mint katonai fegyver, hogy a hártyákat is úgy szét tudja választani, hogy semmi nem sérül. Amikor Isten velünk beszél, akkor olyan szeretettel beszél, hogy azt akarja, hogy az ige határozottan leválassza rólunk, lássuk, hogy mi az, ami nem odavaló, de arra vigyázz, hogy amit ő már épített bennünk, az ne sérüljön. Tehát a saját életünkre nézve az Isten fegyverzetét nagyon-nagyon komolyan kell vennünk, hogy tényleg úgy öltözzünk be, hogy ne történjen meg az, hogy közben egy sereg dolgot a hiúságunkkal, a nagyravágyásunkkal, az ördögnek a fegyverzetével kezdünk nekiesni, aztán utána, ha mégis kaptam egy igét, akkor jaj, de jó. Ebben az egészben, ha már mégis elrontottuk, akkor talán mondjuk egy vállalkozásnál az a jó, hogyha nincs sikerünk. Mert ha az ördög indítására megyek valamit csinálni, akkor annak az összes következménye szenvedés lesz, kín lesz. Vagy ha nem veszem észre, mert jólétet biztosít, testvérek, akkor kárhozat lehet. Ezért úgy gondoltam, hogy legyen előttünk az, hogy Isten, hogy milyen az Isten. Hogy elmondja ott, hogy mi fog következni, és bekövetkezett, amit Isten a prófétákon keresztül mondott, az akkori népe, ószövetségi népe életében. Lesz még olyan, ami bekövetkezik az ószövetségi nép életében, de ma mi vagyunk Isten népe. Tehát Isten a mi lelkünkre akar beszélni azért, hogy olyan úton járjunk, és testvérek, Jézus világosan megmondta, hogy keskeny út. Tehát nincs nagy, nem autópálya, ahol rohanhat az ember, és akkor fogok célba érni. hanem ahol Isten türelemre int, és egyáltalán ez a hatból egy eszköz. És mikor arról van szó, hogy ez támadó eszköz, támadónak elsősorban a bennem lévő rossz dolgokat kell támadnom az igével. Elsősorban. Vagy amikor az ördög súg embereken keresztül, látványokon keresztül, kirakatokon keresztül, nem jutott eszembe, bocsánat, reklámokon keresztül. Hát, mert az ördög súg. Hát van annyi pénzed, megveheted. Pedig lehet, hogy Isten pont azt a pénzt azt akarja, hogy vigyem és adjam oda valakinek. Nem akarom rábeszélni a testvéreket, hogy feltétlenül legyenek pazarlóan adakozók. De elég megdöbbentő, hogy az egyház fenntartások nagyobb részét a gyülekezetekben a szegény emberek biztosítják. Miért is? Mert ahogy nő az embernek a vagyona, nő a tekintélye, nő a magabiztossága, és mindig kevés az, ami van. És ezért nagyon meggondolja. Tehát öltsétek fel az Isten fegyverzetét. Öltsétek fel az Isten fegyverzetét. És legyetek, tehát nem lehet úgy élni keresztény életet, azt gondolom, hogy ez a csendes hét abban is erőteljes volt, testvérek, hogy folyton a sátánról is volt szó. Sokadrangúan, mert Isten mindenható. Mert most, amíg Jézus nem jön vissza ítéletre, addig is minden hatalom az övé. Tehát döbbenetes, nem, hogy a leköpött Jézus, a megostorozott Jézus, az arcul vert Jézus, a megfeszített Jézus, a királyok királya most is. Mert Isten minden hatalmat átadott neki. Tehát az egyház ura, a hívőknek az ura, az a Jézus Krisztus, akié minden hatalom menjen és földön. És az a Jézus, akié minden hatalom, meghalt az övéiért a kereszten. És meghalt azokért is, akik nem az övéi. Még mindig szereti Isten a világot. Valaki egyszer, ritkán szoktam a János 3.16-ról prédikálni, mert ezt mindenki tudja könyv nélkül, szívből nem biztos, hogy mindenki tudja, de könyv nélkül igen, és akkor az arra tettem a hangsúlyt, hogy Isten még mindig szereti a világot. És valaki odajött az Isten tisztelet után, és megkérdezte, mondd meg, mit szeret rajta. Még ezt is hozzátett, hogy furcsa gusztusa van. Hát testvérek, ez az igazság. Hogy olyan Istenünk van, az Isten olyan, mert nincs más Isten, aki szánja ezt a világot. Aki mindegyikünket sajnál, amikor messzebb lépünk tőle. Mindazokat sajnálja, akik még soha nem léptek közel hozzá. Akik után már Jézus utánuk ment. És valóban nem lebeszélni szeretnék senkit a bizonyságtételről. De az ige használata, az, ha azt mondom, hogy bölcsesség, akkor kifejezetten arra gondolok, hogy Istentől kapott bölcsességet kíván. Mély megértést kíván, és mély szeretetet kíván. És természetesen közben oda kell tenni hozzá folyton, hogy az üdvösség sisakja, az a folyton a fejünkön van. Azzal a meghatottsággal, hogy a fejünkön lehet. Azzal, hogy én beléptem ebbe az országba. És persze nem akarom felsorolni az összes többit, de hálás vagyok az Úrnak, mert sokszor visszajött Gedeon történet, sokszor visszajöttek a délutáni előadások, a fegyverzet is, amit képesek vagyunk megjegyezni abból, ami elhangzott. Hordozzuk magunkkal. Nagyon sokáig nem értettem ezt a igét, de aztán sajátommá lett. Mária szívében forgatta ezeket a szavakat. Attól kezdve, hogy tudok mit kezdeni vele, testvérek, ami eléri a szívemet, forgatom tovább a szívemben. Mert Isten ezen keresztül beszél, igén keresztül, de úgy, hogy a szívembe forgatom az igét. Ezen keresztül megint, ezen keresztül bátorít, ezen keresztül megvigasztal. Nem tudom felsorolni, mi mindent csinál, de olyan boldogság a hívő élet. És ha esetleg holnap után találkoznánk valahol az utcán, és valaki meglát, hogy mérgelődök, testvérek, az nem Isten hibája, hanem az enyém. És nekem egy utam van, mert ezt mindig gyakorlom, amikor észreveszem, nem mindig azonnal, akkor mindig a kereszthez megyek. Nincs más utunk, mert mindez, ami velünk csodaként történik, hallom mostanában sokszor, hogy csodával határos módon. Hát testvérek, Isten minden határt át tud lépni. És Jézus átlépte a mennyország határát, és emberré lett. Majd újra átlépte a mennyország határát, és ezzel szeretném befejezni. És most, mert egyik beszélgetésünkből úgy éreztem, hogy nagyon jó, hogy elhangzott. Jézus, mint frissen megölt bárány, ott áll az ítélet trónja előtt. Értünk. Tudnilik, nem száradtak be, nem gyógyultak be a sebei. Ezért nincs újra bemutatása Krisztus áldozatának, csak részesülés benne. És az Úr készítsen fel bennünket arra, hogy méltatlanságunk tudatában méltókká legyünk ahhoz, hogy élünk Krisztus teste és vére közösségével. Amen. Uram, köszönöm neked, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy a lelkünkre beszélsz. Uram, végezd el bennünk kegyelmesen, hogy minden személyünkre szóló, ránk szabott üzenetedet magunkkal vigyük, hogy formálhassa, újíthassa, erősítse hitünket, veled való szövetségünket, és áldj meg, Uram, hogy áldássá lehessünk. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen.
Világosságul a népek megvilágosítására és a te népednek dicsőségére. Amen. Testvéreim, mindezek után vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Amen.